Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön tőled, Urunk, aki teremtettél, fenntartasz és kézben tartasz mindent. Amen. Hallgassuk meg testvérek Isten igéjét, ahogyan megszólít most bennünket a zsidókhoz írt levél 11. fejezetének válogatott verseiből. Hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhivatott, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni. És elindult, nem tudva hova megy. Hitáltal költözött át az ígéret földjére, mint idegenbe, és sátrakban lakott Izsákkal és Jákobbal, ugyanannak az ígéretnek az örököseivel. Mert várta azt a várost, amelynek szilárd alapja van, amelynek tervezője és alkotója az Isten. Hitáltal kapott erőt arra is, hogy Sárával nemzetséget alapítson, noha már idős volt, mint hogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Ezért attól az egytől, méghozzá egy szinte már elhalttól származtak olyan sokan, mint az ég csillagai, és mint a tenger partján a föveny, amely megszámlálhatatlan. Hitáltal ajánlotta fel Ábrahám Izsákot, amikor próbára tétetett, és egyszülött fiát vitte áldozatul az, aki az ígéreteket kapta, akinek megmondatott, aki Izsáktól származik, azt fogják utódodnak nevezni. Azt tartotta ugyanis, hogy Isten képes őt a halottak közül is feltámasztani. Ezért vissza is kapta őt, aki így a feltámadás példájává lett. Amen. Legyen Isten áldása az ő igén, annak hallgatásán, szívünk befogadásán, most imádságban feleljünk a szavára. Édesatyánk, olyan vegyes érzésekkel jövünk most eléd. Hálásak vagyunk az életért, köszönjük a relatív egészséget, amellyel idehoztál bennünket. Köszönjük neked, hogy jöhetünk, hogy abban a kegyelmi helyzetben vagyunk, hogy ismerhetjük a nevedet, hogy eljutott hozzánk a hívásod. De Urunk, látod azt, hogy amikor jövünk eléd, akkor olyan sok mindennel tele van a szívünk. Fájdalmakkal, veszteségekkel, megtörtségekkel, fájó sebekkel. Hiszük, Urunk, hogy előtted nem kell megjátszanunk magunkat. Nem kell úgy tenni, mintha olyan biztos lábakon állnánk a hitben mindig, hogy semmi sem tud megingatni. Nem kell előtted eljátszanunk azt, hogy a sértéseket, az ütéseket, a sebeket rezzen Isten arccal tudjuk fogadni, és a hátunkon fát lehet hasogatni. Urunk, te pontosan tudod, hogy meddig tart a mi erőnk. Pontosan tudod, hogy meddig lehet terhelni bennünket. És azt is tudod, hogy mi az, amikor már kifogyunk az erőből. Látod, Urunk, azt, hogy nagyon sok fájdalom van körülöttünk. Nagyon sok fájdalmas, szomorú történet van a világban. És amikor halljuk őket, akkor összefacsarodik a szívünk. És látod, Urunk, hogy nagyon sok fájó történet van a gyülekezetünkben is, a családjainkban is, a hozzánk közel állók életében is, és ezek bennünket is érintenek. Látod, hogy többen vannak, akik a testükben is hordoznak fájdalmat, megtörtséget, sok veszteséget, esetleg félelmeket a jövőtől. Urunk, szeretnénk most megérkezni hozzád. Szeretnénk hozni mindazt, ami a szívünkben van, és szeretnénk kérni azt, hogy legyél te az, akinél a szívünk lecsendesedik. Azt énekeltük rólad, hogy tudjuk a választ, hogy te vagy az, aki gyógyulást, aki szabadulást hozol. Ilyen Istenként szeretnénk téged megismerni ma is. Szeretnénk azt, hogy hadd tudjuk a tekintetünket úgy rád emelni, hogy adjál tiszta látást most. Hadd lássunk túl a saját sebeinken. Hadd lássuk a te igédet. És kérünk most azért is, hogy add a te lelkedet is az igéhez, hogy azt tudjuk jól érteni. És kérünk, hogy úgy szóljál most bele az életünkbe, ahogyan te szeretnéd. Hiszük, hogy minden a te kezedből jön, a nehézségek is, és hiszük, hogy semmi nem céltalanul érkezik. Kérünk, hogy vezess tovább minket legalább egy lépéssel. Nálad szeretnénk lenni. Tiéd vagyunk. Meg akarjuk élni azt, hogy van egy mennyei atyánk. Legyen most így velünk, Istenünk, kérünk. Amen.
Az az ige szakasz, amelynek alapján Isten szent lelkét segítségű hívva az ő üzenetét szeretném hirdetni. Péter apostol első levelében van megírva, az első fejezet 3-tól 9-ig terjedő verseiben. Áldott a mi Urunk, Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Arra az el nem múló szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre. Őt szeretitek, pedig nem láttátok. Ő benne hisztek, bár most sem látjátok. És kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Amen. Kedves testvérek, úgy vagyunk most itt november 3-án, hogy egy nappal vagyunk halottak napja után, és azt gondolom, hogy ez mindannyiunknak formálja a gondolatait, az érzéseit. Ez az az ideje az esztendőnek, amikor az elhunyt szeretteinkre szoktunk emlékezni, és ez mindig egy picit alkalma az elcsendesedésnek, meg a saját életünk mérlegelésének is. Sokszor fájdalommal és megtörtséggel éljük át ezeket a napokat, különösen, hogyha már vesztettünk el olyan valakit, aki igazán közel állt hozzánk. És minél közelebbi szerettünket veszítettük el, annál közelebb érezhetjük saját magunkhoz is az élet elmúlásának a kérdését, mert bizony ebben a földi testben élünk, és mindannyian szembe kell, hogy nézzünk ezekkel a kérdésekkel. Megvan hát a szerepe az ünnepnek, amit viszont észrevettem, hogy nem régiben, hát talán azt mondhatom az elmúlt 15-20 év, amire én így vissza tudok tekinteni, mint hogyha egy kicsit megváltozott volna az egész ünnephez való kapcsolatunk. Egyáltalán a szokások, a gondolkodásmód, a halálról való gondolkodás, mint hogyha nagyon erősen megváltozott volna az elmúlt időszakban. Hogyan érinthet ez bennünket? Hát érinthet úgy, hogy gyászolunk, gyászt hordozunk. Érinthet bennünket úgy, hogy esetleg mi magunk félünk a haláltól. Lehet, hogy talán testi tüneteink nincsenek is, de a gondolattól nehezen tudunk szabadulni. Újra és újra eszünkbe ötlik maga a kérdés, mi lesz velünk, mi lesz a szeretteinkkel. Megjelenik a halál nagyon sokszor ilyen beteges módon is, hogy emberek vágynak rá, furcsa módon egy bizonyos fajta kiutat remélnek tőle az életből. Azt vehettük észre az elmúlt időszakban, hogy valamennyire a halál, mint hogyha divattá is vált volna. Nagyon érdekes, hogy pulóvereken, tolltartókon, fejkendőkön, karkötőkön, mindenféle szimbólumait látjuk a halálnak. És valamiért ez fontos az embernek. Valamiért, mint hogyha egyre közelebb kerülne hozzánk. Ott van a halál nagyon erősen, és talán egyre erősebben a szórakozásnak a területén is. Nem tudom, milyen beteglelkű ötletnek a kapcsán, de vagy mi az eredete neki, de hogy egyre több film, számítógépes játék szól arról, hogy jönnek az életre kelő halottak, akik nem gondolkodnak, csak fel akarnak falni. Ott van a halál a szórakozásban is. És azt is meg kell említenünk, hogy hát bizonyos okkult gyökerekből, forrásokból is szivárog a halál bizonyos értelemben az életünkbe, találkozunk a kérdéssel, és észre kell vennünk azt, hogy vannak sötét szellemi hatalmak, amelyek valamilyen módon, minthogyha meg akarnák barátkoztatni velünk a halálnak a gondolatát, minthogyha egy koncepció lenne emögött az egész változás mögött, és nem összeesküvés elméleteket szeretnék gyártani, egyszerűen csak
talán rámutatni olyan lelki folyamatokra, amelyek a testi látható világ hátterében mozognak, hogy van egy lelki, egy szellemi koncepció emögött, mert azt olvassuk a Szentírásban az ördögről, hogy embergyilkos volt kezdettől fogva, de ugyanakkor azt is, hogy a világosság angyalának átszázza magát. És valamilyen módon, hogyha nem bennünket leuraló, elrettentő módon, akkor valamilyen óvatos, rossz dolgokat kiváltossá tevő, fondorlatos módon, de szeretné valahogy becsempészni az életünkbe a maga igazságait. És tudjuk azt, hogy az ördög igazsága, az halálos, az nem igazság, az hazugság. Az évnek ebben az időszakában, most amikor itt vagyunk az Isten előtt, akkor abban a kiváltságos helyzetben vagyunk, hogy mi lehetünk arra szabadok, hogy a számunkra kínált, meg fejünkbe sugalt ötleteket, meg érzéseket, gondolatokat félretehetjük, és megpróbálhatunk tiszta vizet önteni a pohárba. Mi abban a helyzetben vagyunk, hogy az élet fejedelme a mi Urunk, aki szól, beszélő Istenünk, és aki az életnek minden kérdéséről hajlandó velünk beszélni. Többek között a halálról is, az elmúlásról is. Így jöttünk most ehhez az igéhez, és így szeretnénk most beletekinteni abba, hogy Isten hogyan is gondolkodik ezekről a kérdésekről. És szeretném már most kinyitni a zsákba macskát, hogy ez lesz majd az egésznek a kicsengése, hogy a keresztény ember végül is reménységgel tekinthet még a halálra is. Péter apostol levelét olvassuk, és az első gondolat, most nem olvastuk fel a címzését a levélnek, de olyan embereknek ír, akikhez hát nagyon szívhez szólóan beszél már mindjárt a levélnek az elején. Azt mondja, hogy felsorolja, hogy melyik földrajzi területeken élnek, és így nevezi őket, hogy jövevények, akik ki vannak választva. Az Atyaisten eleve elrendelése szerint, a lélek megszentelő munkája által, az engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Gyönyörű megszólítás. Rögtön elhelyezi a hívő embert, hogy kicsoda is vagyok én. Az a valaki vagyok, aki felül az Isten már nagyon régen gondolt. Aki nem belecsöppentem ebbe a világba, hanem az Isten eltervezett, számol velem, és kiválaszt. Nem csak arra, hogy üdvözüljek, hanem a megszentelődésre. Arra, hogy az Isten formálja az életemet, és használjon engem ebben a világban. És azt mondja rögtön itt Péter apostol ennek a levélnek az elején, hogy a hívő ember az a valaki, akit újjászült az Isten szent lelke élő reménységre. Élő reménységünk lehet. Hogyha az a kérdés, hogy ki vagyok én, hogy hogyan gondolkodjak saját magamról, hogyan gondolkodjak az életemről, összességével pozitív vagy negatív lesz a kicsengése az egésznek, akkor rögtön az elején elmondja nekünk az apostol, hogy a hívő ember az, akinek élő reménysége lehet. Élő reménység, mert Isten az, aki cselekszik. Azt mondja, újjá szült titeket. Ez egy olyan dolog, amely történik velünk, amelyre soha nem szólít fel a Szentírás. A szükségességét mondja, azt mondja Jézus, szükséges dolog újjá születni, újonnan kell születnünk, de azt nem mondja, hogy te szülesz újjá. Azt mondja, hogy térj meg. De az, hogy a szívemben ez a változás hogyan történjen meg, hát ez a Szentléleknek a csodája. Azt mondja, hogy a hívő ember az, akiben az Isten szent lelke így munkálkodott, újjászült. Nem valamiféle teljesítmény, vagy érdem, vagy praktika visz bennünket az életre. Nem valami olyan dolog, amit mi produkálunk, amit ki kell sajtolni magunkból, hanem azt mondja egész egyszerűen a Szentírás, hogy a Szentlélek munkája nyomán valahogy megszületünk a vele való kapcsolatra. Hogy egyszer csak elmondhatjuk magunkról azt, hogy eddig nem volt közöm az Istenhez, halott voltam az ő számára, de most egyszer csak megszülettem. Elkezd érdekelni. Az ő dolgai valahogyan ott motoszkálnak a fejemben. Nem tudom elhesegetni őket, de nem is akarom, mert valahogy a szívemben is van egy ilyen vágy, hogy de jó lenne többet tudni az Istenről. Korábban nem érdekelt. Sokkal izgalmasabb dolgokat találtam az Istennél, de most valahogy, minthogyha történt volna a szívemben valami változás. Tudjunk meg többet erről az Istenről. És hiszem azt, hogy akik most itt vagyunk ezen az Isten tiszteleten, mi is így vagyunk itt, hogy talán az életünknek volt olyan szakasza, hosszabb vagy rövidebb, amikor amikor nem érdekelt bennünket az Isten, de mégis itt vagyunk. És hiszem azt, hogy nem udvariasságból vagyunk itt. Nem azért, mert valamiféle társadalmi konvencióknak akarnánk megfelelni. Hát igazából ma már nem ezek a társadalmi konvenciók. Hanem azért vagyunk itt, mert valamilyen módon az Isten szent lelke munkálkodik bennünk. Hogyan? Én gerjesztem saját magamban? Nem gondolom. Az Isten szent lelke munkálkodik az embernek a szívében. Isten cselekszik. Hogyan is születik újjá az ember? Hát nagyon világosan mondja, azt mondja, hogy Krisztus által születünk meg élő reménységre. Ez a fajta reménység egy nagyon erős kifejezés. A Szentírásban mindig, amikor reménységről van szó, akkor a Biblia soha nem valami ilyesmit ért alatta, hogy hát majd csak lesz valahogy. Vagy én úgy szeretném, hogy jól menjenek a dolgok. Optimista vagyok, pozitív szemléletből nézem az életet. Hanem valami nagyon erős bizonyosságot értelte mindig a Szentírás. Úgy beszél Jézus Krisztusról a Szentírás, mint egy horgonyról, mint egy olyan hatalmas vasmacskáról, amely képes arra, hogy a tenger fenekére ereszkedve egy hatalmas, akár egy nagy óceánjáró hajót is a helyén tartson. Még a viharos időszakban is. Lehetnek akármilyen nagy hullámok, a hajó nem sodródik el, mert az erős horgony az ott tartja a helyén. Ilyen a mi reménységünk, ilyen a mi élő reménységünk. A mi reménységünk a mennyben van, mondja az ige. És ezért aztán tudhatjuk, hogy nem sodródunk el. Ő a mi reménységünk, ő a mi bizonyosságunk. Pedig tudjuk azt, hogy az életben azért vannak hullámzások. Tudjuk azt, hogy vannak próbák. De a mi reménységünk egy élő személy. Az a személy, aki azt mondja saját magáról, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Beszél a Szentírás arról, hogy Isten hogyan békít ki bennünket önmagával. Beszél arról, hogy az ellene lázadó embert hogyan váltja meg, hogy Jézus hogyan adja az életét érte, hogy a kereszt hogyan rendezi el a bűneinknek a bocsánatát. De aztán beszél a Szentírás arról, hogy az a valaki, aki az életét adta értünk, az feltámad a halálból. Ezért aztán nekünk nem halott reménységünk van. Nem egy olyan valaki, aki rendben megváltott bennünket, a bűneink meg vannak bocsátva, és ez a reménységünk be van zárva egy sírboltba, hanem nekünk élő reménységünk van. A bibliai időben élő ember tudta, mi az áldozat. Ott volt mindig, levágták a páska bárányt. De a mi reménységünk nem egy halott bárány, hanem egy élő, feltámadott és megdicsőült Úr, a mindenség királya. Reménykedni tehát bibliai értelemben tulajdonképpen nem jelent mást, mint hinni Krisztusban. Reménykedni abban, hogy lesz halál utáni élet? Hát, hogyha ez nem ebben gyökerezik, akkor ennek bibliai értelemben nincs is nagyon értelme. Mi viszont, akik az ige talaján állunk, nem azt mondjuk, hogy hát talán majd lesz. Nem azt mondhatjuk el csak, hogy hát optimisták vagyunk, és Isten biztos valamit majd kihoz azért a halálunk után is a velünk való kapcsolatból. Hanem azt mondja, hogy élő reménységre szült újjá bennünket. Arra reménységre, amely Krisztusban gyökerezik, ő a mi reménységünk, és mi élhetünk ebből. Ő él, és mi is élhetünk ebből a reménységből. És hát az örökké valóság kapcsolódik mindehhez. Túlmutat ezen a földi életen. A keresztény reménység nem arról szól, hogy én befogadom az életembe Jézus Krisztust, és akkor fizetésemelést fogok kapni. Vagy elkerülnek a betegségek. Influenzás időben erősebb lesz az immunrendszerem. Nem erről van szó. A mi reménységünk egy örökkévaló élő reménység. Túlmutat ezen a földi életen. És hát hadd mondjam azt, testvérek, hogy Isten is így számol. Mi hajlunk arra, hogy rövid távon gondolkodjunk, és az életünk eseményeit azt szerint osztályozzuk, hogy valami jó vagy rossz, hogy ez most itt pillanatnyilag milyennek tűnik. Isten így számol, egy örökkévalóság perspektívájában szemléli az életünket. Ő így engedi meg az életünk eseményeit is. Sokszor ebből a különbségből, Isten és a mi gondolkodásunk különbségéből adódnak az életünknek a nagy dilemmái, amikor nem értjük Istent. Egészen korlátok közé szorult a gondolkodásunk. Mi valahogy nem tehetünk róla, de ebben élünk. Földi keretek között. ebben a dimenzióban tudunk gondolkodni. A látható és az idővel mérhető élettartam. Ez a mi világunk. Ilyen korlátok között tudunk gondolkodni, és így tudunk mindent értékelni. És sokszor nem is értjük a felettünk állót. Láttam a YouTube-on egy ilyen videót, amikor egy kismadár nagyon hideg téli napon egy vascsőhöz odafagyott, szegénynek a mind a két lába valami hordó, lehet, hogy ott párolgott alatta, annál csőnél, ahova leszállt, és odafagyott a lába, nem tudott elrepülni. Kétségbe esetten próbálkozott, többször is vergődött, de nem tudott elrepülni arról a csőről, oda ragadt a lába. És jön egy ember, egy kedves tekintetű, őszbajuszú idős úr, aki megszánja a kismadarat, és oda megy hozzá. A kismadár látszik, hogy majd megvesz félelmébe, vergődik, de csak jön. Ez az ember csak jön. És aztán oda teszi a kezét, megfogja a lábát a kismadárnak, a csövet, és vele együtt a lábát. Valószínűleg még soha az életben nem érintette meg élő ember ezt a madarat. Ez valami borzalmas dolog, megérint. És hát meleg a keze, ez a szándék az embernek feloldani a jégnek a szorítását. Nem enged, akkor egyszer csak közelhajol, a szájával közelhajol ehhez a pici törékeny kismadárhoz, és elkezdi lehelni a madárkának a lábát. Hogy élheti meg ezt, mindezt a madárka? Hát úgy, hogy engem most falnak föl. Itt vagyok a halál torkában. És közben fogalma sincs arról, hogy milyen szándékkal jön az ember hozzá. Nagyon szép a videó egyébként, a kismadarat sikerül kiszabadítani, és amikor felenged a jég, akkor hát úgy röpül el az embernek a kezéből, mint aki ilyen diadalittasan még vissza is kiálthatna, hogy na látod, megszabadultam tőled. Mert korlátok között van, az ösztönök által diktált korlátok között mozog a kismadának a gondolkodása, és valakit, aki nála nagyobb és felette álló, nem tud számításba venni. Egyetlen oldalról ismeri az embert, attól menekülni kell. Az ösztönök ezt diktálják. Hasonlóak vagyunk egy picit mi is, talán az Istennel való gondolkodásunkban. Minket is megszabnak a korlátok, befolyásolnak bennünket. Az eddigi tapasztalataink alapján le tudjuk mérni, mi az, ami nekünk jó vagy nem jó. Mi az, ami az életünket előre viszi, vagy hátra viszi? Mi az, ami elviselhetetlen és pusztító számunkra? És valahogy így szemléljük az Istent is. Hogyha azokat a dolgokat adja, amelyeket mi jónak látunk, akkor hálásak vagyunk, és profitálunk az Istennel való kapcsolatból. De mi van akkor, amikor olyan dolgok történnek az életünkben, amiket nem értünk, amik félelmetesek a számunkra? Mikor ezt érezzük, hogy ott vagyunk a halál torkában, vagy aki számunkra fontos, ő van a halál torkában. Jó példa a számunkra Ábrahámnak a hite. Ábrahám elindul az Istennel, az Isten indító szavára. Elhívja őt az idegenből, olvastuk a zsidókhoz írt levélből a történetet, hogy Ábrahám mindent hátrahagy, a kényelmes várost és sátrakban lakik, mert az Isten ígéretére hallgat. Hallgat rá, hogy lesz itt föld, lesz itt utód, nagy néppé teszi őt Isten. Áldás lesz, megáldja őt. És hát Ábrahám hisz az Istennek, belekapaszkodik az Isten kezébe, és megy. Nem tudja, hogy hova, ugye ezért a hit példaképpen, nem tudja, hova megy, csak az Isten viszi őt, és megérkezik az ígéret földjére, és hát nagyon lassan indulnak be az Isten ígéretei, lassan válnak valóra. A föld az még csak-csak, de az utód az már nagyon késik. És aztán nagy sokára, egészen idős korára, azt így fogalmaz a zsidókhoz írt levél, hogy hát mintegy már elholt állapotában Ábrahámnak, egyszer csak megszületik Izsák. Őről szólnak az Istennek az ígéretei. És aztán utána, ugye, hogyha mi írnánk a történetet, akkor itt lenne a happy end. Boldogan éltek, amíg meg nem haltak. De hát nem mi írjuk a történetet, hanem Isten írja a történetet. És akkor történik valami olyan dolog, ami Ábrahámnak egészen elképesztően félelmetes. Isten szájából valami olyat hall, amit hát lehet, hogy azt kívánná, hogy bárcsak süketült volna meg még a kiinduló ponton, hogy ezt ne kellett volna hallani. Azt mondja, hogy menj el Móriá földjére, és
és áldozd föl a fiadat, a te egyetlenedet. Tehát őről szólnak az ígéretek. Istenem, mi lesz akkor? Hogy fogod ezt az egészet megvalósítani? Akkor mégse? Vagy becsaptál? Annyi gondolat jöhet Ábrahámnak az eszébe. Mi lesz most? És hát a lelki folyamatokban nem látunk nagyon bele. Hogy Ábrahám meddig küszködik ezzel, hogy vajon Sárát beavatja-e, hogy hogyan zakatol benne mindez a vívódás. De biztosak lehetünk benne, hogy ez egy nagyon nagy küzdelem volt. Mi igazából a végeredményt látjuk, hogy Ábrahám fogja a fiát és elindul. És valamiért mi leszoktunk ragadni ezen a ponton. És itt tulajdonképpen valamennyire kínálja is nekünk a történet ezt a kényelmes bírói széket, hogy beüljünk és eldöntsük az Isten feje fölött, hogy most ezt jó, hogy teszi, vagy nem jó, hogy teszi. Kérhet-e ilyet a mindenható Isten, vagy nem kérhet? Jó, erősebb nálunk, akkor kérhet. De joga is van hozzá, vagy etikus ilyet kérni? Nehéz ezeket a dolgokat nem a saját kereteink között, nem a saját korlátolt értelmünkkel olvasni, csak így tudjuk. Mindenesetre itt van a halál lihegése. Az Isten közel jön, de ez a közelítés valami borzalmasan félelmetesebb ezen a ponton Ábrahámnak. Nem tudjuk, meddig vívódik, de végül is elindul. Viszi Izsákot. Útközben beszélgetnek. Szívszorító a beszélgetés. És aztán emelkedik a kés. Mi tudjuk a történet végét, hogy Isten nem engedi, hogy őt feláldozza. Visszakapja őt. Ezért aztán a feltámadásnak a példája, hogy a zsidókhoz írt levél fogalmaz. Az a nagy kérdés, hogy hogyan tud fölemelkedni az a kés? Miért emelkedik föl az a kés? Valamiért Ábrahám enged Istennek, és közben a zsidókhoz írt levél elárulja nekünk, hogy mi van a szívében. Azt mondja, hogy hitte azt, hogy Isten a halálból is fel tudja támasztani az ő fiát. Ábrahám rááll Istennek az ígéreteire. Isten ígéretei arra vonatkoznak, hogy Izsákon keresztül nagy néppé teszi. Most úgy tűnik, hogy itt vége az útnak. Ez egy lehetetlen küldetés innentől kezdve. Megoldhatatlan. Mindennek vége. De mégis ott az Isten ígérete. Azt mondta, hogy Izsákon keresztül nagy néppé leszek. Akkor nem tudom, hova lépek, de lépek az Isten szavára. És közben ott van a szívében ez a hit, hogy én nekem egy olyan Istenem van, aki még a halál fölött is úr. Tudjuk a történet végét. Isten nem vágyja az ember áldozatot. Az egész Ószövetségben mindig utálattal és undorral beszél az Isten az ember áldozatról. Ez egy hitpróba volt Ábrahám számára. Újra most ne üljünk a bírói székbe ezt mérlegelni, hogy etikus-e ilyen hitpróba elé állítani Ábrahámot. Csak ezt az egy dolgot lássuk meg, hogy Ábrahám hiszi azt, hogy neki egy olyan Istene van, aki a halál fölött is úr. Aki ígéreteket tesz, és hogyha minden emberi észérv ellene szól, az Isten akkor is meg fogja tartani maga ígéreteit. Így kapaszkodik bele ebbe az Istenbe. Így éli a maga életét, és így hozza meg a lehető legnehezebb döntéseit is az életben. És hadd mondjam azt is, testvérek, hogy így valósul meg az Isten ígérete is Ábrahámon keresztül. Mert így tudja Ábrahám azt az életet élni, amiről ezt mondja Isten, hogy megáldalak téged, és áldás leszel. Megáldalak, nálad lesznek az én áldásaim, kölcsön. Te is áldott maradsz, de tovább is kell, hogy csorogjon. És a körülötted levők is áldottak lesznek, rajtad keresztül. És ez igaz volt ott akkor a közvetlen családjára Ábrahámnak, igaz volt a közvetlen környezetére, ahol élte az életét, a nem hívő, nem Isten félő népek között is. Ábrahám áldás volt. És ennek egészen máig ható vonatkozásai vannak. Ábrahám áldássá lesz mindannyiunk számára. Benne áldatnak meg minden népek, mi is, mert Ábrahámon keresztül érkezik el a megváltó erre a földre. Isten terve szerint. Ábrahámnak az Isten egy olyan Isten, aki a halál fölött is úr. És Ábrahám akkor is hisz ennek az Istennek, amikor a józanész azt mondja, hogy ne higgy neki, menekülj, szaladj. De valahogy így valósul meg az, amit Jézus később így fogalmaz meg, hogy aki meg akarja tartani a maga életét, az elveszti. Aki pedig elveszti az ő életét, én értem, az megtartja azt, az megtalálja azt.
élő reménységre szült bennünket újjá. Egy hatalmas ígéret kapcsolódik mindehhez, azt mondja, hogy titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre. Kedves testvérek, amikor ez a levél megíródik, akkor Péter nem dogmatikát szeretne írni. Nem az élet nagy dolgain akar elmélkedni, hanem nagyon konkrét és kézzelfogható háttere van mindennek. A levél kezdetén olvassuk, hogy melyik kis-ázsiai területek gyülekezeteinek írja mindezt, és tudjuk azt, hogy ebben az időben, amikor a levél keletkezik, ezeknek az embereknek, ezeknek a hívőknek, akik ott élték az életüket a Római Birodalom uralma alatt, nagyon nagy szükségük volt, kézzelfogható szükségük volt arra, hogy mindez az üzenet eljusson hozzájuk. Növekedett a feszültség a hívők ellen. Ahogyan az apostolok cselekedeteit olvassuk, látjuk azt, hogy hogyan keletkeznek gyülekezetek. És szinte sztereotípia szerűen ismétlődik mindig, minden helyen ugyanaz a történet, hogy az apostol megérkezik egy településre, hirdeti az evangéliumot, a zsidók elutasítják őt, a saját népe elveti őt, megy a pogányokhoz, és a pogányok közül sokan megtérnek. És sajnos még nincs vége egy-egy állomásnak így, mert a folytatása az, hogy de jön a saját népe, jönnek a zsidók, akik föllázítják a pogányokat is, és együtt elkezdik üldözni Pált. Úgyhogy veszélyben van az élete, valahol megkövezik, valahol megverik, többnyire úgy megy tovább, hogy menekülnie kell, és aztán utána az apcsel megy tovább, és olvassuk, hogy a következő helyen hogy plántál egy új gyülekezetet, meg még egyet, de az a helyzet, hogy miközben az apostol életét kíséri figyelemmel jobban a Szentírás, tudjuk azt, hogy akik viszont hitre jutottak egy-egy városban az ő munkája nyomán, azok meg ott maradtak. Abban a légkörben, ahonnan az apostolnak menekülnie kellett. Abban a világban, amely nem a feltámadott Krisztusról szóló örömhírt akarja hallani, hanem minden más szívesebben hallana, csak egy fölöttünk uralkodó, feltámadott, halál fölött is Úr Krisztussal nem akar találkozni. És ezek a hívők ott élik a mindennapjaikat ebben a közegben, és mondjuk most így, hogy ők a második generációs tanúk. Jézus így küldi el a tanítványokat, azt mondja, hogy tanúim lesztek, Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában, föld végső határáig. Ti az én feltámadásomat fogjátok az életetekkel, a szavaitokkal, a viselkedésetekkel, a puszta létetekkel hirdetni, és ez történik meg. Ezért keletkeznek a gyülekezetek, mert Pál apostol tanú volt, Péter tanú volt, a nagy oszlopok tanúk voltak. Aztán tovább mentek. És aztán jönnek a második generációs tanúk, akik már az ő tanúságtételük nyomán lettek tanúvá, ők pedig ott maradnak helyben. Milyen sors vár a tanúkra? Hát szinte oda halljuk az előtagot, hogy vértanúk. Nagyon sokszor valóban ezt pecsételte meg a bizonságtételt, a Jézusról szóló bizonságtételt, a keresztényeknek a vére. Nem dogmatikáról beszél tehát Péter apostol, hanem az élethez szükséges biztatást írja nekik. Azt a kijelentést adja rajta keresztül Isten, ami ahhoz kell, hogy a mindennapok élhetővé legyenek. Itt most nem arról van szó, hogy mi lesz velünk a halál után. Sokszor elvontnak tűnik ez a kérdés a mindennapokban. És ma is az embereket végül is a mindennapok érdeklik. Néha esetleg talán átsuhan az agyunk, hogy mi lesz a halál után, de jobban érdekel bennünket az, hogy mi lesz holnap, meg holnap után. Hadd mondjam azt, hogy az apostol is így írja a levelet. Nem arról szól csupán, hogy mi lesz a halál után, hanem hogy mitől lesz élhető a ma, meg a holnap után. Akkor is, hogyha ilyen közegben kell élni az életünket, ahol hát szenvedés, nyomorúság és lehet, hogy vértanú halál, ilyesmik várnak ránk. Tudjuk egyébként a folytatásból, hogy ez az előíze végül is a Néróféle keresztény üldözésnek, aztán majd mondjuk úgy, hogy Néró is csak előíze a későbbi szervezett, egész birodalomra kiterjedő keresztény üldözésnek. Nehéz idők jönnek a hívőkre. És akkor Péter apostol levelet ír ezeknek a hívőknek, akiknek talán szíve tele van félelemmel, hogy mi most itt vagyunk, Jézusai vagyunk, de a világ nem Jézusai körülöttünk, mi lesz velünk? És Péter ezt írja nekik, hogy titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre. A helyzet félelmetes. Jézus is valami ilyesmit mond a tanítványoknak, hogy elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Óriási szükség van a reménységre. És kell, hogy lássuk azt, hogy vannak farkasok, de a farkasok fölött is uralkodik valaki. Vannak vadállatok, de ezek láncra vert vadállatok. Csak addig mehetnek, ameddig engedik nekik. Titeket Isten hatalma őriz. Ez az eredeti görögben nagyon hangsúlyos. Az Isten hatalmán van itt a hangsúly. Nem úgy tesz Isten, mint ahogy én egy gyerekkori emlékre visszajutottam, hogy amikor az unokatestvérem megszületett, körülbelül 10 évvel fiatalabb nálam, akkor hát nagyon szerettem volna babázni, és odaadták a kezembe, hogy vigyázzak rá. És hát vigyáztam is rá. A hintaágyba ott ültünk szépen egymás mellett, és én nagyon figyeltem. Tehát azt nem mondta senki, hogy meg is fog mozdulni, meg esetleg nem tudom, félredől vagy ilyesmi. Hát szegény leesett a hintáról, csak úgy hempergett. Rossz volt nézni, még visszaemlékezni is fájdalmas. Pedig én vigyáztam, ott voltam mellette. Azt mondja itt Péter, hogy titeket Isten hatalma őriz. Hitáltal az üdvösségre. Isten hatalma őriz. A mindenható Isten minden hatalmát bevetve őrködik az övéi fölött. Hadd kérdezzem azt, testvérek, hogy a mindenható Isten minden hatalmával őrködik fölöttünk. Mi baj történhet? Természetesen el kell, hogy mondjuk azt is, hogy a hívő ember is lesz beteg, a hívők is fognak gyászolni, és ők sem ebben a földi életben fogják tölteni az örökké valóságot. Mégis ezt mondja, hogy titeket Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre. Arra az üdvösségre, ami készen van. Ami nyilvánvalóan lesz majd az utolsó időkben, de már most készen van. Talán itt egy pillanatra álljunk meg, és gondoljuk végig azt, hogy mik azok a dolgok, amik terhelnek bennünket. Mi az, ami mostanában, ha csak az elmúlt napokat figyelembe veszed, mi az, ami elveszi az örömödet? Mi az, ami félelemmel tölt el? Mi az, amit olyan nehéz kiverni a gondolatainkból? Mi az, ami az imádságainknak a fő témája? És hogyha tudunk ilyeneket felidézni, akkor gondoljuk végig, hogy mik ezek a mindenható Isten hatalma mellett, miket az ő hatalma őriz hitáltal az üdvösségre. És aztán utána, és ezzel szeretném befejezni, hogy itt a felolvasott szakasznak a vége felé egy bizonyos nem látva örvendezésről is olvasunk. El kell ismernünk azt, hogy van szomorkodás. Az életünknek része a veszteség. Az életünknek része a gyász is. A gyásznak több fajtája van. Valamikor egy veszteséget gyászolok, mindenképpen veszteséget gyászolok. Valakit elveszítek, vagy valamikor magamból veszítek el valamit. Talán egészséget, talán lehetőségeket. Talán egy bizonyos életszakasznak vagyok a végén, ami soha nem fog visszajönni. Ebben a földi életben sajnos jelen van a szomorkodás. Azt mondja, hogy megszomorodtatok, egy kis időre megszomorodtatok, különféle kísértésekbe esve. Mégis lehet élő reménység az embernek, és hadd mondjam el ezt a történetet, félve látogattam meg ezt a régi barátunkat, feleségemmel mentünk, velünk egy idős házaspárt látogattuk. Talán mehettünk volna korábban is, de valahogy féltem a találkozástól, inkább a saját nevemben mondom, hogy féltem a találkozástól. Tudtam azt, hogy nagyon súlyos beteg a férj. És tényleg fiatalkorunkban jó barátok voltunk. És tudtuk azt, hogy már túl van a műtéten, már újra jelentkezett a betegség. És hogy most meg nagyon elesett állapotban van, fájdalmak között. Elmentünk őt meglátogatni, és döbbenetes volt a kép, ahogyan az a valaki, akit én egy mindig vidám, élettel teli valakinek ismertem, összetörve kuporgott az ágy szélén, és nagyon-nagyon megalázó helyzetben volt ő ott. És azt hiszem, hogy talán mondhatom, hogy embert még szenvedni így nem láttam, ilyen fájdalmak között, hogy már nyöszörögni sem volt ereje, hanem úgy szenvedett, hogy hang nem jött ki a torkán. És hát nehéz volt a találkozás, nehéz volt őt így látni. És pontosan azért halogattam szívben ezt a találkozást sokáig, mert ez volt benne, hogy mit lehet egy ilyen helyzetben mondani. Mit tudok én mondani, ami nem tűnik közhelynek? Mondjam azt, hogy hogy de majd lesz mennyország, ahol nem fog fájni. Ez miben segít mondjuk egy perccel később? Vagy mondjam azt, hogy imádkozom, érted? Mit jelent ez ott abban a pillanatban? Nagyon félelmetes volt ez a találkozás, mert ezt éreztem, hogy hát eszköztelen vagyok. Azt éreztük, hogy Isten indít bennünket, és lehet, hogy az utolsó alkalmat készíti erre a találkozásra, de mégis benne volt egy ilyen félelme a szívemben, hogy és akkor hogy lesz ez? Hogy kell viselkedni ebben a helyzetben? És hát a döbbenetes dolog az volt, hogy meggazdagodva jöttünk el onnan. Nem, igazából nem bizonyságot tettünk, hanem egy bizonyságtételnek voltunk a tanúi. Ez a valaki, aki ott szenvedett, ő tényleg küzdött a fájdalommal és sok mindennel. Gyerekeik picivel fiatalabbak a mi gyerekeinknél. Az egész élethelyzet borzasztó, és ez a valaki elmondja, hogy hát milyen nehéz, és hogy mennyit küzd meg, ilyesmi, hát persze csak nyöszörögve, amennyire a torkán kijön, és utána azt mondja, hogy de hálát kell adni mindenért az Úrnak. És elmondja azt, hogy hogyan kap erőt az Istentől a fájdalmaknak a hordozására. És mondom, hogy hát majd imádkozni fogok azért, hogy mindig kapjál erőt, mert látom, hogy nagyon nagy erőre van szükséged. És azt mondja, hogy igen, de nem csak nekem van ám szükségem erőre, hanem nektek is. Az életben mindenhol, mindenkinek az Istentől kapott erőre van szüksége, csak nem mindig veszi észre az ember. Amikor nem vagyunk ebben a helyzetben, akkor azt gondoljuk, hogy ez megy magunktól is, de igazából semmit nem kéne az Istentől kapott erő nélkül csinálni. És elmondja azt, hogy milyen csapás a számára az, hogy hát nem tud együtt játszani a gyerekeivel, hogy már el van választva tőlük, de ahogyan most ő pillanatnyilag ott van, ebben a családban azt mondja, hogy nézem, hogy az Isten hogyan tud még használni a gyerekeim életében. És elmondja, hogy amikor a gyerek elmegy iskolába, akkor behívja magához, és megáldja őt, és úgy engedi el, hogy imádkozik érte, imádkoznak az aznapért, hogy Isten legyen vele is, és vigye őt előre, és segítsen neki a tanulásban. És ennek a gyereknek, ezeknek a gyerekeknek az életén ott van az apai áldás. És én féltem a találkozástól, hogy mi fog ebből kisülni, és úgy jöttem el, hogy Isten egy hatalmas bizonyságtételt láttatott velem, és ezzel tudok én is tovább menni, hogy az az Isten, aki ilyen erőt tud adni, az, aki így tud ebben a helyzetben hordozni, ez az Isten nem a levegőbe beszél. Ez az Isten, elhiszem azt, hogy a halál után is föl tudja támasztani az embert. Elhiszem azt, hogy valóban ő neki mindenre van hatalma. Arra is, hogy letöröljön minden könnyet. Ebben az életben is, de még inkább ezután az élet után. Minket Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre. Már most láthatjuk őt, örvendezhetünk neki. Itt vannak még közöttünk a szomorúságok, a megtörtségek, a fájdalmak, de nekünk egy halál fölött is diadalmas élő reménységünk van. Kapaszkodjunk ő bele, és legyen ő az, aki hordozza a fájdalmainkat, aki elé letehetjük a még nem hozzátartozó hívő, a még nem hozzátartozó, nem hitben élő családtagjainkat, akinek elmondhatjuk, hogy mennyire aggódunk miattuk, és mennyire fáj látni azt, hogy nélküle élik az életüket, és hogy lehet, hogy nélküle mennek ki ebből az életből. Mit mondhatunk? Talán nem hittanos válasz azt mondani, hogy imádkozzunk a családtagjainkért. Ne fáradjunk bele az imádságba. És lehet az Isten előtt hordozni őket, mint ahogyan az ének szavaival szoktuk néha énekelni, hogy trónusod előtt sírunk az elveszettekért. A mi Istenünk a legirgalmasabb. Adja Isten, hogy tudjuk a terheinket őrá bízni. És amikor olyan terheket hordozunk, amelyek meghaladnak bennünket, akkor tapasztaljuk meg, hogy valóban az ő hatalma őriz bennünket, és őrizze a szeretteinket is. Amen. Édesatyánk, mindazért, amit az életünkben tettél, az apostol állt téged, és azt mondja, hogy tied legyen a dicsőség, mindazért. És ebbe szeretném is bekapcsolódni. Szemléljük, Urunk, a megváltást, és látjuk a kereszten a bűneinknek az árát, a Te áldozatodat, és látjuk az üres sírt, a feltámadást. Urunk, dicsérünk Téged azért, mert Te feltámadott Urunk vagy, és élő reménységünk. Kérünk Téged most azért, hogy gyere egészen közel a szívünkhöz, és vizsgáld meg azt, hogy mi az, ami miatt nem tudunk annyira belekapaszkodni ebbe a reménységbe, hogy mi az, ami fájdalomként, teherként mindig ott van a szívünkben, ami meggátolja az örömünket, elveszi a mosolyunkat, megkeseríti a beszélgetéseinket, fájdítja a szívünket nevetés közben is. Kérünk Téged, Urunk, hogy vizsgáld meg a szívünket, és gyere egészen közel hozzánk. Hiszük, Urunk, hogy Te Úr vagy még a halál fölött is. Hiszük, hogy Úr vagy az elvetettség, az elhagyatottság, a kirekesztettség, a megtörtség fölött. Úr Jézus, Te ott a kereszten mindezt átélted. Nincsen semmi olyan, amivel ne találkoztál volna. Köszönjük, hogy nekünk soha nem kell azt átélnünk, hogy az Atya elhagy bennünket, mert Te helyettünk ezt is elhordoztad. És köszönjük, Urunk, azt is, hogy Te ebből az egész csatából győztesen kerültél ki, hogy Te magad mögött hagytad a sírt, és volt hatalmad fölvenni a Te életedet újból. Urunk, hiszük azt, hogy bennünket is tudsz életre kelteni. És kérünk Téged most azért, hogy ami az örömünket elveszi, ami a reménységünket megszomorítja, azt Te gyógyítsd meg az életünkben. És Urunk, valóban szeretnénk megtapasztalni az ókori hívőkhöz hasonlóan, hogy a legnehezebb körülmények között is a Te hatalmad őriz bennünket, és hogy semmi nem kerül el a Te figyelmedet. És hogyha nem értünk Téged, akkor talán majd eljön az a nap, amikor megértünk, de ha nem jönne el, ha talán soha nem értenénk meg, hogy mit miért teszel az életünkben, akkor is Te jó vagy, Te bölcs vagy, Te igazságos vagy, és hogy értünk, az irántunk való szeretetből cselekszel. Látod, Urunk, hogy sokszor ezt talán fejből tudjuk, de a szívünk nem tud belekapcsolódni ebbe. Kérünk Téged most azért, hogy hadd legyünk előtted úgy, ahogyan vagyunk, és innen vezessél tovább bennünket. Gyógyítsd az életünket, gyógyítsd a veled való kapcsolatunkat, gyógyítsd a benned való bizalmunkat. És kérünk, Urunk, a vigasztalásodért. Kérünk azokért, akik igazán nagy csapásokat éltek át, akár saját testükben, akár szeretteikkel kapcsolatban. Imádkozunk azokért, akik most vannak itt gyásszal közöttünk. Imádkozunk a gyülekezetünk veszteséget átélt tagjaiért is. Imádkozunk most azért a családért is, akik két fiatalt veszítettek el a majorkai vihar áldozataiként. Imádkozunk az ő családjukért, imádkozunk mindazokért, akik széttárt karokkal és értetlen szemmel néznek rád, hogy ezt most miért. Kérünk, Urunk, hogy legyen nagyon közel azokhoz, akik veszteséget élnek át. Legyen nagyon közel azokhoz, akik meg vannak szomorodva. És kérünk, hogy készíts mindannyiunkat előre haladni a saját életünkbe, és szembenézni a saját kríziseinkkel is. Köszönjük, Urunk, hogy Te Úr vagy ezek fölött, hogy a Te hatalmad őriz bennünket hitáltal az üdvösségre, és hogy ez készen van. Legyen Tiéd a dicsőség ezért. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket, teljes épségben fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen. Isten velünk, további szép vasárnapot mindannyiunknak.